Portfolio Podcast Lab.
Ez az első Yard, a Pénzcentrum podcast sorozatának Waberer Györgyről szóló epizódja. A sátoralja újhelyi születésű, 67 éves Waberer neve gyakorlatilag egybefort az általa felfuttatott, majd eladott, később részben visszavásárolt, majd pedig újfent értékesített fuvarozó céggel. Mára ugyanakkor már ingatlan fejlesztéseiről, az egészségügyi szektorba való beruházásáról, illetve más közéleti szerepvállalásairól is ismert. Évek óta előkelő helyen szerepel a leggazdagabb magyarokat bemutató 100 leggazdagabb című kiadványban, 2023-ban 132 milliárd forintos vagyonnal a 13. volt a listán. Ebben a podcastben szó lesz arról, hogy honnan indult Waberer, hogyan került a Volánhoz, majd a Volán Tefuhoz. Beszélünk utóbbi cég privatizációjáról, a Hungarokamion felvásárlásáról, egy budai torzó eltüntetéséről, egy top 10-es egészségügyi szolgáltató felépítéséről, és persze arról is, hogy milyen körülmények között vált meg 2016-ban a saját nevével fémjelzett fuvarozó cégtől, miért szállt abba vissza 2020-ban, és miért adta el részesedését, most már úgy néz ki, véglegesen 2023-ban. Én Forrás Dávid vagyok, a műsor házigazdája, ez pedig az első Yard, a Pénzcentrum podcast sorozatának Waberer Györgyről szóló epizódja.
Sátoraljó új helyen születtem 1956-ban, édesanyám könyvelő volt, édesapám jogtanácsos. Hát azért úgy mondanám, hogy szerény anyagi körülmények között éltünk, hogy visszaemlékszem gyerekkoromban az első karácsonyokra, amikor a bátyámmal, ugye összesen az ajándék az két narancs volt, az egyik a bátyámé volt, a másik az enyém volt. És ma akkor is voltak az osztályunkban, akik különböző kis vasutakat, meg ilyen-olyan drága játékokat kaptak, és ez úgy megmaradt bennem, hogy ha majd nekem lesznek gyerekeim, akkor én is szeretnék nekik szebb ajándékokat venni.
És ez egyébként minek köszönhető, mert hogyha a szakmájuk alapján gondolkodom, akkor azért ez egy ilyen kádárkori középosztály lett volna.
Abszolút. Édesapám, ugye, ahogy mondtam, hogy jogtanácsos volt, és egy ilyen nagyon szabad gondolkodású volt, és talán úgy fogalmaznék, hogy ő volt az első magyarországi munkanélküli. Tehát nagyon, nagyon sokszor kifejtette azt a véleményét, hogy nem ért egyet a rendszerrel, nagyon nem tűrte abban az időben, hogy az elosztási javak azok milyen arányba történnek, és ennek hangot adott. Tehát volt egy ilyen nagyon, nagyon nagy igazságérzete.
Talán az imént említett narancsos példa, talán ösztönös vállalkozói attitűd vezette, de Waberer már gyerekkorától sok mindent megtett, hogy pénzt tudjon csinálni.
Minden lehetőséget megragadtam, vagy visszaemlékszem, hogy én vittem vissza a boltba az üvegeket, én jártam vásárolni, édesapámnak a cipőjét is kipucoltam, az is mindig egy ilyen ösztönző rendszerrel működött. Tehát minden, amiből apró pénzt lehetett csinálni, azzal gyerekkoromtól kezdve elkezdtem foglalkozni. A gimnáziumban Sárospatakra jártam, ez ugye egy kötöttség a mai napig. Utána kerültem Győrbe, ott ugye közlekedési üzemérnöknek a vasútüzemszervezési szakára jártam, és amikor befejeztem, akkor indult a számítástechnika Magyarországon, és úgy éreztem, hogy nekem abban nagyobb lehetőségem van. Úgyhogy a tanulmányaimat a számítástechnikai rendszer szervezőként folytattam, és később úgy is helyezkedtem el.
Itt már 1978-ban járunk, ekkor került először Waberer György annak a vállalatcsoportnak a közelébe, amelynek egy részét később sikeresen privatizálja, majd futtatja fel.
Hát amikor végeztem 78-ban, akkor visszamentem Sátoraljaújhelyre, és a Volántól kaptam egy ösztöndíjat, és ösztöndíjasként kezdtem, mint forgalmi szolgálattevő. De ez hónapokig tartott. Rájöttem, hogy ez a világ, ez nekem nem, és hogy szeretném a számítástechnikába folytatni a pályafutásomat. És akkor nagyon gyorsan inkább visszafizettem az ösztöndíjat, és elkerültem Budapestre, ahol sikerült a Volán Elektronikához elhelyezkednem számítástechnikai rendszer szervezőként.
Mi nem tetszett az eredeti volános pozíciódban? Mi volt az a világ, ami nem tetszett?
Picik, Győr után Sátoraljaújhely nagyon pici volt, nem láttam a lehetőséget arra, hogy mit tudnék én itt csinálni. A számítástechnikában óriási lehetőséget láttam, Tehát ez a kettő, és akkor azt mondtam apámnak, hogy hiába van ez a mama-papa hotel, de inkább elmegyek Budapestre, és majd kifizetem az alapérletemet.
És akkor itt milyen feladataid voltak a elektronikánál, ahova elkerültél?
Rendszerszervezőként dolgoztam, és a Volán társaságoknak a rendszereit szolgáltuk ki. Tehát ezek még régen inkább ilyen adatfeldolgozási rendszerek voltak. De ma abban az időben is nagyon-nagyon kevés pénzt fizettek, és abban az időben is a fizetésem 40%-át albérletre kellett költenem. Úgyhogy mellette így hirtelen, hogy hogyan kezdjek pénzt, elkezdtem taxizni. Úgyhogy néha, ha beülök a taxiba, akkor eszembe jött, hogy egy-egy hétvégén, egy éjszaka 4-500 kilométert mentem Budapesten.
És ebben az időszakban kik voltak ilyen referencia személyek, akik valamennyire így tudták támogatni, akár a karrieredet, akár akivel így meg tudtad ezt beszélni?
Abban az időben senki.
A rendszer szervezői pozíció után jött a Volán Tefu, tehát a cégcsoport teherfuvarozással foglalkozó vállalatának informatikai irodavezetői széke. Ez a váltás azért is érdekes, mert ebben a pozícióban volt akkor is, amikor 1993-ban végül egy sikeres privatizációt követően az általa szervezett konzorciumhoz került a cég. A TEFU privatizációja ugyanakkor egyáltalán nem volt sima deal. A cég ugyanis hatalmas veszteségekkel küzdött, a vállalat állapotát jól mutatja, hogy mire Waberer és konzorciuma megszerezte azt, a TEFU már túl volt több sikertelen privatizációs kísérleten. Most viszont még onnan folytatjuk, hogy Waberer György a Volán Elektronikától a rendszerváltás előtt a TEFU-hoz kerül.
A Volán Elektronika szolgálta ki a Volán TEFU-nak a számítástechnikai rendszerét, és akkor egyszer megkeresett a Volán TEFU-nak a vezérigazgatója, hogy ő leszeretne válni a Volán Elektronikára, és egy saját rendszert szeretne kiépíteni, és hogy erre kérne engem föl, hogy ezt vállalnám-e. És ez egy óriási lehetőség volt, és azonnal igen mondtam, és ott képítettem egy mini csapatot, és elkezdtük megoldani a vállalati saját rendszer képítését.
És ezt nekem, hogy képzeljük ezt az időszakot? Tehát, hogy itt már valamennyire tudatosan készült egy ekkora vállalatcsoport, mint a Volán és mindenféle kiszolgáló cégei a kapitalista berendezkedésre, vagy ez egy ilyen organikus fejlődés volt? Milyen volt itt a hangulat?
Ez talán inkább egy organikus fejlődés volt. Nagyon messze voltunk, elkezdődött a privatizáció, és egyébként a Volán TEFU-t azt beletették az első 10 privatizálandó cég közé. Erre mondta mindenki azt, hogy ez egy ilyen mission impossible, hogy az árbevételhez képest 50% volt a cégnek a vesztesége. Jöttek külföldről, megnézték, elmentek, másik országból megnézték, elmentek. És harmadjára volt az, hogy én azt mondtam, hogy én látok ebbe lehetőséget, és vágjunk bele.
Korabeli újságcikkeket visszakerestünk, és nagyon sok ilyen üzengetés ment a menedzsmenttel, nyilván a munkavállalóknak ez egy ilyen bizonytalan időszak volt, te is nyilatkoztál, utána írtál is cikket a Magyar Nemzetbe, tehát hogy egy ilyen nagyon aktív, egy ilyen korai kapitalista időszaknak a reprezentációját látjuk az akkori médiában, tehát hogy ezt le tudod-e írni, hogy mit láttatok benne, kivel kezdtétek el ezt a munkát?
Hát gyakorlatilag, mint számítástechnikai irodavezető dolgoztam, és az akkori vezérigazgatóval ez nekem egy konfliktus helyzetem volt, mert úgy néz ki, hogyha senki nem vette volna meg a céget, akkor fél éven belül felszámolták volna a céget. És azt mondtam neki, hogy nagyon sok ingatlan tárultak, hogy én megvennék egy nagyon pici 100 négyzetméteres irodát, az egyik Volán TEFU irodát azért, hogyha mégis felszámolják a céget, akkor az a pár ember, akivel én itt dolgozom, azon majd mi csinálunk egy saját számítástechnikai KFT-t, és akkor úgy fogjuk folytatni a jövőt. És ebben nem egyezett a véleményünk, és akkor ez egy picit úgy inspirált engem, hogy én látom ebbe a lehetőséget a Volán TEFU privatizációjába, és mondtam, hogy beadjuk ezt a pályázatot, és akkor a vezérigazgató és a menedzsmentbe is megfogalmazódott, hogy egy ilyen MRP, egy ilyen munkahelyi részvényvásárlási programot indítsanak el. És gyakorlatilag mi voltunk egymással szemben az MRP, és gyakorlatilag az én általam szervezett konzorcium. Ez csak az érdekessége, hogy ami vételárat ajánlottunk, az a konzorciumom, az kétszer annyit ajánlott, mint az a menedzsment, aki vezette a céget.
És ez kikből állt ez a konzorcium? Ugye itt 540 millió forint volt az ajánlat, amit végül is elfogadott a állam.
Igen, de hát 540 milliónk se volt, úgyhogy én a barátaimat szedtem össze, akivel együtt jártam iskolába, ezekből hoztunk össze egy konzorciális csapatot, de nem volt 540 millió forintunk, sőt, nagyon kevés pénzünk volt. Hát volt egy külső tagunk, aki vállalta, hogy a finanszírozást ő biztosítja, én pedig a szakmai anyagot állítsam össze. Tehát abban is hirtelen volt egy konfliktus helyzet a szakmai részével. Tehát mi előszakban nyugodt hitben voltunk, hogy a pénz az biztosítva lesz, nekünk meg kell nyerni a pályázatot. Később szembesülni kellett, hogy nem csak meg kell nyerni a pályázatot, de még a pénzt is elő kell hozzá teremteni. Tehát nem volt ilyen zökenőmentes a dolog. De végül azokkal, akikkel belevágtam, azokat meg tudtam győzni, hogy ez egy sikeres lesz. Hát volt, aki 2 millió forintot, 1 millió forintot hozott ebbe a dologba be. Szerencsére ez az egzisztenciális hitel volt, aminek 10%-os önrészt kellett biztosítani. De az is egy nagyon nagy szám volt. És ugye hát akkor jártam a bankokat, hogy ki adna erre hitelt, és majdnem az volt, hogy senki nem adott hitelt, és az egyik bank végül azt mondta, hogy ha eladom a lakásomat, és azt a pénzt is beleteszem, akkor ő ezt finanszírozza. És akkor hazamentem, és mondtam a feleségemnek, hogy ez a lehetőségünk van, hogy el kell adni a lakást, és akkor bele tudunk vágni ebbe a privatizálásba.
Ezen a ponton érdemes egy kis kitérőt tenni Waberer karrierjétől a Volántefu privatizációjához a hitelt, ugyanis egy olyan bank biztosította, mely később egy a közéletben széles körben tárgyalt büntetőügy főszereplője lett.
Akkor az Agrobank volt, aki a legnagyobb ilyen egzisztenciális hitel finanszírozásával foglalkozott.
Az Agrobank ügy néven elhíresült büntetőügyben az ügyészség azt állította, hogy törvénysértő volt a bank azon gyakorlata, ahogy a már Waberer által is említett egzisztencia vagy ismertebb nevükön e-hiteleket folyosították. A pénzért cserébe ugyanis a privatizálandó cégben a bank által meghatározott vállalkozás is tulajdonjoghoz juthatott. Ez a gyakorlat a bank szerint csökkentette a hitelezés kockázatát, mivel a későbbiekben jobban belelátott a privatizált cég működésébe. Ráadásul a tulajdonszerzés nem volt tartós. Egy opciós szerződésnek köszönhetően, ha a cég a hitelt visszafizette, akkor a bankhoz kötődő vállalat tulajdonjoga is visszaszállt a korábbi hitelfelvevőre. A bank, illetve több szakmai szervezet szerint is a gyakorlat törvényes volt, az ügyészség szerint viszont nem. 1994-ben az ügyben megvádolták Kunos Péter vezérigazgatót és Kovács Mihály bankelnököt. Az elsőfokú bíróság még felmentette őket, a legfelsőbb bíróság viszont egy kevesek által várt ítéletben megváltoztatta az elsőfokú döntést, Kovács Mihályra, a bank elnökére felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki, Kunos Péter pedig letöltendőt kapott. Az Agrobank természetesen időközben kvázi megszűnt, működését egy másik bankkal kellett összevonni, hiszen azt követően, hogy 1994-ben a bank vezetőit bilincsben vitték el, őrült, betét kivonás ment végbe a pénzintézetnél. Abban az időben egyébként rengetegen tartották igazságtalannak a bankvezetők elítélését, Kunos kvázi koncepciós perről beszélt, és az értelmiségből is sokan felszólaltak mellettük. És volt még egy fordulat az ügyben. A bankvezér 98. október 28-án vonult börtönbe, november 9-én viszont kegyelmet kapott Göncz Árpád köztársasági elnöktől. Ezt a kegyelmet viszont Dávid Ibolya, az első Orbán kormány MDFS igazságügyminisztere nem látta el ellenjegyzéssel, ami miatt Kunos végül 2000 februárjáig börtönben maradt, amikor is a büntetése kétharmadának letöltését követően feltételesen szabadult. Az ügyről egyébként Waberer Györgynek is megvan a véleménye.
Akkor is nyilatkoztam a médiában, hogy mert ugye itt egy ilyen megvesztegetési dolgot próbáltak ebből kreálni, de hát miután az két személy kell, egy megvesztegető és egy megvesztegette, tehát miután én nem éreztem magamat megvesztegetőnek, ezért nem jöhetett létre ez a jogi forma.
Most viszont térjünk vissza Waberer György karrierjére. Ezzel kapcsolatban ugyanis ott tartottunk, hogy egy konzorcium élén 93-ban átveszi a Volántefut, amely társaság úszott a veszteségben, és még egy combos adótartozása is volt. Ezzel szemben alig 3 év alatt már nyereségessé vált a vállalkozás, amiben egyébként nem csak az üzleti húzásoknak, hanem az állami szabályozásnak is fontos szerepe lehetett.
Életem legizgalmasabb évei voltak. mert az 540 millió hitel mellett még volt egy 300 milliós tartozásunk is az APEC felé. Tehát először az APEC-kel kellett megegyezni, hogy kapjunk rá 3 évet, hogy visszafizethessük ezt a tartozást. Abban az időben szerencsére úgy lehetett elengedni a kollégákat nyugdíjba, akiknek 1-2-3 év volt hátra, hogy nem kellett kifizetni a felmondási végkielégítését, hanem az állam magára vállalta. Miután ez egy ilyen csődhelyzetben lévő cég volt, onnan már mindenki elment, aki fiatal volt és érzett magába valamit, és tehát nagyon-nagyon-nagyon sok nyugdíj előtti dolgozó volt. És ott azt ajánlottuk ezeknek az embereknek, hogy válasszák a nyugdíjba menetelt, és ezzel a dolgozóknak a közel 60%-a élt.
Ez körülbelül hány ember volt?
Hát a csúcson 1200-al vettem át, és a minimum az pedig 300 volt, ami 3 év után abszolút ez volt benne, az, amit én láttam, mint szervező, hogy ez a tartalék benne van. És amikor már egynegyed létszámnál tartottunk, akkor az árbevételünk már megduplázódott. A nem odafigyelés volt a jellemző. Tehát én azt gondolom, hogy már mindenki azt várta, hogy felszámolják a céget, meg fogja kapni a felmondását, végkielégítését, és vége. Ezért senki nem foglalkozik, és mindennek neki kellett menni, hogy igenis egy nagyon komoly érdekeltségi rendszert kellett hirtelen kialakítani, hogy akik láttak velünk együtt fantáziát abban, hogy ebből igazán lesz egy cég, azok kezdjenek el dolgozni, motiváltak legyenek, keressenek sokkal több pénzt, mint előtte kerestek, és ez így szépen elindult. De nagyon-nagyon-nagyon izgalmas volt, tehát úgy kezdtük ugye, hogy 7 órakor benn voltunk, és nagyon sokáig éjfélig benn voltunk. És ez a csapat, akivel én kezdtem, ennek a nagy része szakmai csapat volt, tehát mindenki ezen a területen dolgozott, és ez egy ilyen fantasztikus együttműködés volt.
Milyen tapasztalatokra tudtál támaszkodni, amikor egy ekkora átalakítást kell menedzselni, amikor egy ekkora szervezetet kell irányítani?
Hát miután előtte pár embert irányítottam, itt pedig ezres nagyságrend volt, azért volt egy ismerettségem a volt vezérigazgatóhoz, aki vagy 10 évvel korábban ment nyugdíjba, és őt fogadtam meg tanácsadónak. Tehát az ő idejében nem 1200 ember dolgozott a cégnél, hanem 8000 ember dolgozott a cégnél. És akkor őt fogadta meg, ő volt a társaságnak az elnöke, és gyakorlatilag nagyon sok napi konzultációba mentünk előre.
A te futád szépen fejlődött, óriási fölösleges tehertől szabadult meg, Waberer ugyanakkor úgy látta, ezen a piacon organikusan nem lehet elég gyorsan fejlődni, így pedig megvásárolták a Hungarokamiont, amely viszont körülbelül a Tefunál 10-szer nagyobb cég volt.
Azt mondtam, hogy ez egy jó kihívás, hogyha meg tudtuk csinálni a Volán Tefut, hogy egy nagyon veszteségesből egy nagyon nyereségesé teszi, akkor meg fogjuk tudni csinálni a Hungarokamiont, ami szintén nagyon veszteséges volt. Ott a sebességünk az nem 3 év volt, 1 éven belül tudtuk eredményesíteni. És ehhez már meg kellett győznem a kollégáimat, hogy ugorjunk bele egy 10-szer nagyobb cégbe. Tehát éjszakákat tárgyaltunk, éjszakákat kellett győzködnöm az embereket, hogy higgyenek benne. És akkor végül, amikor elértem, hogy már mindenki támogatta a dolgot, akkor belevágtunk. Abban az időben nem lehetett organikus módon növekedni, mert a nemzetközi fuvarozáshoz engedélyre voltak szükségek, és az engedélyhez nem lehetett hozzájutni. Kiadtak tevékenységi engedélyeket, mondjuk volt Magyarországon 2500 engedély. Tehát ahhoz, hogy tudjunk növekedni, ahhoz kellettek a cégfelvásárlások, és ahhoz kellett ez, hogy egy 10-szer ekkorába is bele tudunk vágni, mert akkor úgy gondoltuk, hogy sokkal nagyobbak tudunk lenni. És a fő tevékenységünk a nemzetközi fuvarozás volt. Tehát ott szerettünk volna egy olyan meghatározó méretet elérni, ami Európában is látható.
A Hungarokamion Volán Tefu általi felvásárlásáról egyébként már szó volt az első Yard 2022. januári Horváth Miklósról szóló részében, csak a másik oldalról. Tehát ha valakit erről az ügyről további részletek érdekelnek, akkor érdemes azt a részt is meghallgatni. De visszatérve a Volán Tefuhoz, a Hungarokamion felvásárlása után aktuális lett, hogy válasszanak egy nevet, és itt jött képbe végül az a név, amivel Waberer György egész Magyarországon ismerté vált, ez a név pedig a saját neve.
Ez egy nagyon érdekes sztori volt. ugye volt a Volántefó, és volt a Hungarokamion. És nagyon érdekes, hogy ezt nem tudtuk ezt megszüntetni, ezt az érdekellentétet a két cég között. És akkor azt mondtam, hogy váltsunk egy nevet, felejtsük el a Volántefót, és a Hungarokamiont is. És akkor egy név alatt megszűnnek ezek az ellentétek. És megbíztam egy céget, hogy erre tegyen le nekünk egy javaslatot, egy új logót, és akkor ezen dolgozzon. Egy kérésem volt, hogy ne a Waberer nevet adja neki, mert ezt én is tudnám. És akkor ugye mentek ezek a sztorik, hónapokon keresztül jöttek a jobbnál jobb ötletek, hogy mit mondok egy példát, Hobson Choice nevezetű, hát mondtam, hogy azért ennél lehet, hogy tényleg jobb a Waberer is. Hát, és akkor legvégén azt mondta, aki meg volt bízva ezzel, hogy ő egy kamionunkat egy olyan dizájnra készített föl, amit ő ajánl. És akkor ezt nézzük meg, ez elkészült. És akkor emlékszem, ez este 8 órakor volt, mentünk egy külső telephelyre, és akkor lerántották róla a ponyvát, és ugye ez az óriási napocska, és akkor Waberer Optimum Solution néven ragyogott ez az egész. És megláttam, és mondtam, hát András, mondta, hát erről beszéltünk, hogy ezt én is tudtam volna. És mit keres rajta a nap? És akkor azt mondta, hogy ide figyelj, ezt a napot, ezt mindenki meg fogja jegyezni. Tehát ilyen fuvarozó cég nincsen. A Waberer név meg azért kell hozzá, mert sokkal hitelesebb lesz, hogy ezt te a nevedre mered venni. És a végén meggyőzött, és hogy mennyire visszaigazolódott a dolog. Nagyon sok tender volt, amit megnyertünk ugye Európában, vagy akár Európán kívül is, és volt, amikor Indiából eljött annak a cégnek a tulajdonos, hogy megnézi, hogy ki a Waberer, oda merje neki adni azt a relatív nagy megbízást. És a legérdekesebb az, amikor ülök a fogorvosi székbe, és akkor mondja a fogorvosom, hogy a gyerekei számolják az úton a napocskákat. Ez visszaigazolta, hogy ez végül bejött.
Mint arra már utaltunk, a Hungarokamionnal való egyesülés feltette a Waberert az európai térképre, az pedig tovább növelte a nemzetközi beágyazódást, hogy 2004-ben beszállt a cégbe pénzügyi befektetőként az AIG New Europe Fund.
Hát sok mindenre megtanított minket. Tehát, hogy hogyan kell akár nemzetközi szinten is adminisztrálni, működtetni a céget, milyen információkra van szükség ahhoz, hogy összehasonlíthatóak legyünk másokkal. Tehát egy ilyen, úgy mondanám, hogy így nemzetköziesítette a céget.
Ugye erre az időszakra esik az EU-s csatlakozás is. Ez inkább előnyt, vagy inkább óriási versenyt hozott? Vagy ezt hogy tudnád leírni erre? Hogy készültetek?
Hát ez egy óriási versenyt hozott. Tehát ez erre készülni kellett, hogy eddig 2500-an voltak a piacon, és mi lesz, hogyha pár éven belül 5000-en lesznek a piacon, és pár éven belül nem 5000-en lettek a piacon, hanem 10000-en lettek a piacon. Tehát ez még össze kellett szednünk mindent, hogy sokkal jobbak legyünk a többieknél.
De hogy innentől nem tudtátok jobban azt kihasználni, hogy alacsonyabb béreket kell mondjuk egy magyar kamionosnak fizetni, mint egy németnek, és akkor emiatt...
Igen, de először is már Magyarországon is négyszereződött a versenyzőknek a száma. Tehát már azzal meg kellett birkózni. És egyébként az összes többi kelet-európai országgal, hát egy Lengyelország négyszer akkora volt már abban az időben is.
A 2004-es EU-s csatlakozás tehát inkább fokozottabb versenyt hozott a Waberer számára, az AIG által hozott tőke segítségével ugyanakkor számos akvizíciót hajtottak végre. De néhány év múlva, 2008-ban még talán az Európai Uniós csatlakozásnál is nagyobb kihívással néztek szembe, amikor a teljes világgazdaságot letarolta a globális pénzügyi válság. Innen folytatjuk egy rövid szünet után. Történetünket tehát onnan folytatjuk, hogy Magyarország már az Európai Unió tagja, amikor beüt 2008 őszén a pénzügyi válság. Ekkor a Waberersben már ott van pénzügyi befektetőként az AIG, amely cég nem sokkal a válság előtt ki tudott volna szállni busás haszonnal a vállalkozásból, ám nem így döntöttek.
Az AIG az kockázati tőkebefektető volt, ő néhány évig szeretett volna bent lenni, és egy jó haszonnal ugye kimenni, és akkor az AIG-nak nem a tőzsde volt a célja, hanem keressünk egy olyan olyan nemzetközi céget, akivel együtt ezt még nagyobbá lehet tenni, tehát akik számára mi érdekesek lehetünk. És volt egy ilyen tárgyalássorozat, ez még pont a válság előtt, amikor úgy nézett ki, hogy meg tudunk állapodni. És akkor az ő befektetett pénzének a 4,5-szeresét ajánlotta az a befektető, és könyörögtem nekik, hogy fogadjátok el, és akkor sportban mondták, hogy 5-szeresét fogadnák el. És ebben nem lett semmi. Rá és Jélimre pedig belekerültünk ugye a krízis helyzetbe.
A válságot azt üzletileg hogy vészeltétek át? Ugye iszonyatos szakadásokat láttunk a kereskedelemben, fogyasztásban.
Hát tehát, iszonyatos szakadás volt a fuvarozásban.
Igen, nyilván, és akkor persze. Igen.
Tehát ez volt ugye a következő nagyon-nagyon izgalmas és lehetetlen teljesítési feladat, hogy ott lehetett volna dönteni, hogy akkor is már voltak olyan különálló cégeink, amik nyereségesek voltak, és tudtuk, hogy azok biztosan túlélik a válságot, vagy pedig a banknak el kell fogadnunk azt a javaslatát, hogy ezeket a cégeket is kezesként ajánljuk fel ahhoz, hogy ő tovább finanszírozzon minket. Úgyhogy akkor kerültem még egyszer abban a helyzetben, hogy újra a lakásomat is fel kellett ajánlani jelzálogként a bank számára.
Mondom már nagyobb lakásokat.
Akkor már nagyobb lakást, és volt mit veszíteni. Tehát ez egy óriási döntés volt, hogy ebbe belemerünk-e menni akkor, amikor le kellett állítanunk 500 kamiont ahhoz, hogy túléljük. Kellett csökkenteni az embereknek a pénzét, hogy ne azt válasszuk, hogy elküldünk embereket. Tehát ez egy ultra nehéz másfél évünk volt, és ebből is győztesen jöttünk ki.
És valamikor felmerült benned, hogy inkább bezárod?
Nem merült fel.
2008 egyébként nem csak a pénzügyi válság miatt volt problémás a Waberer számára, hanem mert csődbe ment a MÁV biztosító, a cég flottája pedig pont ennél a szolgáltatónál volt biztosítva. Ebben a helyzetben egyébként nem voltak szívbajosak, mivel a többi biztosítótól túl drága ajánlatokat kaptak, ezért alapítottak egy saját biztosítótársaságot.
Mindenki a dupláját ajánlotta, hogy ha a dupláját fizetjük, akkor befogad minket. És a duplája 1 milliárd forint volt abban az időben. És akkor kérdeztem hogy a kollégákat, hogy nézzetek utána, hogy mennyi pénzből lehet alapítani egy biztosítótársaságot, és mondták, hogy 1 milliárdból. Akkor mondtam, akkor válasszuk ezt. Na akkor nem én mondtam, hogy ez egy mission impossible, ezt akkor a többi biztosítótársaság mondta, hogy ez ebben nem hisznek, hogy mi tudunk egy biztosítótársaságot csinálni. Ez a biztosítótársaság, ez ma eredményesség szempontjából szerintem első helyen van. Én rendszer szervező vagyok, és azt gondolom, hogy abban vagyok igazán jó, hogy találom meg azokat az embereket, akikben hiszek, akiknek jó a szaktudása, és hogyan tudunk ebből egy rendszert csinálni. De nem azt mondom, hogy ez könnyű. Hát az első fél év után minket felfüggesztettek. Minden évben 1 milliárdot még pluszba be kellett tolni a biztosítóba, ez ment 5 éven keresztül, tehát ez nem volt egy ilyen, de a 6. évtől kezdve eredményesek lettünk.
Visszatérve a fuvarozó céghez, erre az időszakra esik, hogy a Waberersnél külön cégbe szervezik a divíziókat, a divízióvezetők pedig tulajdonrészt kapnak a cégekben. Ez egyfelől persze segítette a motiváció folyamatos fenntartását, ugyanakkor később a tőzsdei bevezetési próbálkozásnál többen hátrányként fogalmazzák meg, mint olyan faktort, amely csökkenti a cég átláthatóságát.
A hozzá nem értünk. Tehát azt mondom, hogy amikor elértünk már egy olyan nagyságrendet, azt hiszem akkor már ilyen több mint 2000 kamionunk volt, akkor ez a rendszer kezdett recsegni, ropogni irányítás szempontjából. És azt mondtam, hogy ahhoz, hogy mi a versenyképességünket tovább tudjuk javítani, azt kell megnézni, hogy mi a nagyvállalati rendszernek az előnye, és mi a kisvállalkozóknak az előnye. És ezt a két rendszert kell egybegyúrni. Ez hozta ezt a franchise rendszernek a koncepcióját. És egy olyan rendszert alakítottunk ki, és terveztünk meg, ami gyakorlatilag a növekedés szempontjából nem volt korlátja. Azt a franchise vezetőt, azt érdekelté tettük, hogy vagy ő, vagy a vele dolgozó csapat, az kaphat egy 49%-os tulajdonrészt. Nyilván ezt sem ingyen adtuk, azért, hogy tegye bele, kockáztasson ő is. De ettől a pillanattól kezdve ő neki ugyanolyan érdeke volt ezt működtetni. Tehát hirtelen létrehoztunk, vagy 25 ilyen céget, de ha ez most 150 lenne, akkor is ugyanilyen jól működne.
Tehát akkor ezt újra meghúznád.
Abszolút.
2011-ben a Waberers-ben a Mid Europa Partners váltja befektetőként az AIG-t. Ez a cég többségi tulajdont szerez a Waberers-ben, és egyben megszületik az a felállás is, aminek a végén Waberer György kiszáll az általa felfuttatott cégből, persze, mint azt most már tudjuk, csak egy időre, de most még vissza 2011-hez a Mid Europa beszállásához.
Ez nem volt furcsa így elveszíteni a többségi tulajdont a saját neveden lévő cégben?
Nem, mert nem számított a tulajdon részünk, hanem a jogosítványaink számítottak, és akkor is úgy egyeztünk meg, hogy egyforma jogosítványaink vannak, és mindig úgy kell tudni döntenünk, hogy meg kell tudnunk győzni a másikat. Ez vezetett végül is ugye a válásunknál ott, hogy nem tudtunk megegyezni a jövőt illetően. Az egyeztetési kényszer az első perctől kezdve benne volt. Az független a tulajdonosi nagyságrendtől, tehát ebbe semmi változás nem volt. Tehát nem volt jelentőség, hogy én most éppen 45%-os tulajdonos lettem a 60%-ból. Így működök én, és azt gondolom, hogy így működik a világ, hogy egy csapatban kell tudni gondolkodni, figyelembe kell vennem, ő rengeteg pénzt tett be, figyelembe kell vennem az ő érdekét is, kompromisszumokat kell kötni. Tehát az összes vállalkozásomban ezt a filozófiát követem.
Ekkorra már Európa egyik legnagyobb fuvarozója a Waberers. Itt mik voltak azok a kulcshúzások, vagy egyébként, mi kell ahhoz, hogy egy ilyen logisztikai céget felépítsen valaki a 90-es években, meg 2000-es években?
Az, hogy folyamatosan változtatni kell tudni. A társaimnak a nagy része, amikor a tulajdonos az AIG bekerült, akkor a társaim nagy része eladta, mert megszázszorozta a befektetését. Én azt képviseltem, hogy ahhoz, hogy akár Európában mi legyünk a legnagyobbak, ahhoz mindig változtatnunk kell, és mindig alkalmazkodnunk kell a környezethez. Tehát ez az állandó változás, ez a minden területen azt gondolom, hogy ez a kulcs.
És ugye korábban lehetett azt olvasni, hogy ti 90%-os kihasználtsággal működtetek, mások csak 85%-t tesz, valahogy...
Tehát ez óriási különbség.
De igen, ez lenne a kérdésem, hogy ez külsőként, mindeket olyan nagy kihasználtságnak tűnik számomra.
Igen, de az a 90, az inkább 93 volt. Ennek a fuvarozásnak az eredménytermelő képessége ez 3-4% között van. Tehát ez az 5%, ami beszélsz, ez eldönti, hogy te nyereséges vagy veszteséges vagy.
Ebben a műsorban eddig erről nem volt szó, de a Magyar Narancs 2016-os cikke szerint már 2007-ben történtek olyan lépések a Waberersnél, amelyek a tőzsdére lépést készítették elő. Ezt akkor a 2008-as pénzügyi válság elsodorta, 2015-ben viszont már tovább jutottak. Konkrétan már fent voltak a budapesti értéktőzsde terméklistáján, de mivel még zárt körűen működtek részvénytársaságként, a papírokkal nem lehetett kereskedni. A tőzsdére lépés viszont ebben az esetben is végül elmaradt, Waberer elmondása szerint nagyon más véleményen voltak e tekintetben a Mid Európával, és ez vezetett ahhoz is, hogy 2016-ban végül kiszállt a saját nevével fémjelzett cégből.
Hát először is ezt egy tőzsdének ugye két dolog kell, hogy vagy folyamatosan tudunk egy növekedési sztorit biztosítani, vagy különben vagy átállunk egy ilyen osztalék típusú papírra, és ez abban az időben éppen ennek a növekedésnek ugye nagyon sok olyan szabályozás történt az Európai Unióban, ami korlátozta a kelet-európai fuvarozókat, bevezették a különböző vezetési időket, mindenféle korlátot. Tehát akkor ezt a nagy növekedési dinamikát ezek a dolgok fékezték. És nem szerettem volna olyan sztorival menni a tőzsdére, amit nem tudunk betartani.
Ugye 2015-ben a Manager magazinnak nyilatkoztad is, hogy te nem akarod eladni a céget, 2016-ban pedig ugye mégis eladtad, és ugye a Mid Európa vette meg. Ez pontosan itt mi történt?
Hát, hogy mondtam, hogy nem egyezett a koncepciónk, és az volt a megállapodásunk, hogy ha a kardinális kérdésben háromszor nem egyeznek a véleményünk, akkor tulajdonképpen valamelyikünknek fel kell állni. És ez le volt szabályozva a mi szerződésünkben, egy Texas Hold-nak hívják ezt az eljárást, hogy megnyílik egy időablak, és a kettőnk közül, aki hamarabb mond egy árat, a másik pedig eldöntheti, hogy azon az áron eladja, vagy megveszi. Én akkor előtte adtam egy ajánlatot, mielőtt kialakult volna ez a Texas Hold, hogy én megvásárolom a Mid-Európának a részét. Ezt ők nem fogadták el, és belementünk ebbe a Texas Shoot-ba. Ők adtak egy fantasztikus árat, nekem meg dönteni kellett, hogy 60 évesen újra belekerülök a 30 évvel ezelőtti sztorimba, hogy egy olyan hitelt veszek föl. Meg a lakásomat. Vagy pedig ezen az áron kiszállok. Tehát ez egy abszolút racionális döntés volt részemről.
2016-ban tehát 60 évesen Waberer György kiszállt a Waberersből. Ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy ez a helyzet nem érte teljesen váratlanul, mivel a már tárgyalt okokból egy ideje számítani lehetett rá, hogy akár ilyen kifutása is lehet a Mid-Európával fennálló nézeteltérésnek.
Emlékszem, hogy előtte talán egy évvel az év üzletembere lettem az Ernst & Young-nál, és Monte Carlo-ba voltunk kint a világüzletember választáson, és a feleségemmel ültem a teraszon, és egy nagyon finom pohárbort iszogattunk. És miután már akkor kialakult ez a szituáció, hogy ennek akár lehet egy ilyen megoldása is, hogy nem fogunk megegyezni a Mid-Európával, hogy elgondolkodtam abban az inspiráló környezetben, ahol volt 100 év üzletembere, hogy ezekben az emberekben is milyen dinamika van, és mennyi mindennel foglalkoztat. Tehát ott elkezdett járni az agyam, és pont akkor halt meg előtte az egyik barátom, és akkor azt mondtam, hogy ha ebből kikerülök, akkor lehet, hogy belemászok az egészségügybe. Tehát azon mindig el kell gondolkodnom, hogyha mi van, ha így alakul. Tehát azért nem annyira váratlanul ért, tudtam, hogy így is alakulhat a dolog, és akkor mit fogok csinálni, akkor tudtam, hogy akkor mit fogok csinálni.
Waberer György tehát kikerült a Waberersből, és nem egy, hanem rögtön három dologba is belekezdett. Az egyik ezekből a Waberer Medical Center megalapítása volt, amihez a személyes motivációt a már említett barát halála jelentette.
Ez miért motivált arra, hogy az egészségügyre
Hát mert nem kellett volna meghalnia. Tehát én abban hiszek, és az egész klinikának is a filozófiáját erre szeretném építeni, hogy meg kellene előzni, ami megelőzhető. Tehát gyakorlatilag szűrés, prevenció. Tehát odáig kell tudni eljutni, hogy időbe ismerjük fel ezeket a problémákat, és időben ezekre vannak, a 90%-ára vannak megoldások. És hogyha ebbe az irányba viszem ezt a klinikát, akkor bízom benne, hogy hasonló eseteket is megelőzhetünk ezzel. Nem az állami egészségügy hibázott ebben tulajdonképpen. Azt gondolom, hogy Magyarországon az embereknek nincsen még benne ez az egészségtudatosság és ennek az egésznek a szemlélete, de ennek a klinikának ez is lehet egy missziója, hogy ezeket mi sokkal jobban fogjuk nyomni.
A 2016-ban alapított Waberer Medical Center egyébként mára a portfólió gyűjtése szerint a 10. legnagyobb magánszolgáltató Magyarországon, ezzel a céggel pedig Waberer hosszú távra tervez.
Hát most nagyságrendileg mondok egy számot, hogy mondjuk tavaly évben 50 ezer ügyfelünk volt a klinikán. Tehát most már átléptünk egy olyan számot, ami a veszteséges előző gazdálkodásunkat is úgy rentábilissá teszi. Tehát innentől kezdve azt gondolom, hogy még tovább tudjuk ezt a klinikának a területeit fokozni. Amit említettem, hogy nem csak akkor kell beavatkozni, amikor már van valami probléma, hanem hogy hogyan tudjuk megelőzni. Tehát ebbe a klinikai dologba én egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú távot látok.
Visszatérve a 2016 utáni időszakra, egy másik projekt, amit Waberer a fuvarozó cégből való kiszállása után kezdett meg, az a második kerület Duna felőli látképét évtizedekig domináló torzóhoz, az egykor szebb napokat látott budapesti szótszállóhoz kapcsolódik, itt kezdett ugyanis ingatlan fejlesztésbe.
Miután kiszállsz a Waberer-ből, megveszed a korábbi budapesti szótszállót, ami ugye hát én gyakorlatilag az egész gyerekkoromat úgy éltem le, hogy megyünk át a Margit hídon, megyünk haza, és akkor ott van egy ilyen torzó. Ültetek Monte Carlo-ba, és akkor ez is ugye eszedbe jutott, hogy ott van az a torzó, azt el kéne tüntetni.
Ez nem Monte Carlo-ba jutott eszembe, ezt én is 20 éve nézegettem, és nagyon zavart, hogy Budapestnek az egyik legértékesebb területén egy torzó áll. De ez is lehetetlen volt, pedig nagyon sok ingatlan befektető neki át megvizsgálták, és ez a projekt nem jött ki.
Igen, Globex is.
A Globex is az egyik ilyen befektetője volt. És egy teljesen más szemlélettel közelítettem meg. Tehát ez egy ingatlan befektető nem csinál olyan fejlesztést, amire azt mondja, hogy akkor is megcsinálom, ha nem keresek rajta egy forintot is. És én ezzel a szemlélettel álltam hozzá, hogy akkor is megcsinálom, hogyha ez kijön egy nullára. Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy egy olyan tervet tudjunk készíteni, amiben az jött ki, hogyha megépítem, és ez nullás, akkor is megcsinálom.
Ugye ez valamennyire egybeesik egy ilyen ingatlan piaci felfutással Magyarországon, ezt nyilván nem láttátok
előre. Ezt nem lehetett látni.
Igen, de hogy mi volt az, ami ennyire nehezen volt tervezhető ebben a projektben?
Hát azok a költségek, tehát ez a telekár, ez egy brutális ár volt. Általában az a jellemző, hogy a teleknek az ára az 10-15% a beruházásnak. Ez úgy indult, hogy ez 40%. Nagyságrendileg mondanám, hogy egy ilyen több mint 5 milliárd volt a telekár. És ezt ugye vetítsük.
Ki volt? Akkor valamelyik banki?
Hát valamelyik banki. Valamelyik banki. Igen. Aha. Tehát ez egy óriási szám volt.
4 év alatt talán? 18-ban kezdődik maga az építkezés, és...
Három év alatt.
Fel is épül. Azért volt egy ilyen megkönnyebbülés, amikor ez az egész meglett?
Mint ahogy mondtam, ez sem volt könnyű. Tehát kiderült, hogy ugye először is nagyon nehéz volt ez a... Úgy indult az egész, hogy azt a szerkezetet fogjuk átépíteni és megépíteni, ami volt az eredeti. De aztán kiderült, hogy a statikai vizsgálatok azt mutatták, hogy a 21 év alatt olyan mikrorepedések keletkeztek a betonszerkezetben, hogy menthetetlen. Tehát akkor újra indult a dolog, újra nagyságrendileg 1 milliárddal növekedett a költség, ugye akkor már az Excel tábla az már hirtelen ugye nem működik, akkor kiderült, hogy alatta egy nagyon védett barlangrendszer van, amire nagyon kell vigyázni. Szenzorokat kellett telepíteni a búvároknak a barlangrendszerbe, hogyha ott bármi károsodás történik, akkor leállítják az építkezést. Tehát azért macerás volt.
Ingatlan fejlesztők álma, a barlang.
Igen, tehát sok ilyen volt, amivel meg kellett küzdeni.
A harmadik dolog pedig, amiben Waberer György belekezdett a fuvarozásból való 2016-os kiszállását követően, az egy alapítvány létrehozása volt. Ez a szintén a saját nevét viselő Waberer Alapítvány, ami hátrányos helyzetű emberek segítését tűzte ki célul abban a régióban, ahonnan ő maga is származik.
Kb. 8 évvel ezelőtt Sátorajóhelyen jártam, és ott beszélgettem a polgármester úrral, és aztán kiderült, hogy a városnak az egyik legszegényebb részén élő emberek között az ivóvizet kikötötte a vízmű, mert ugye nem fizették az emberek. És akkor azt mondtam, hogy ez a mai világban, hogy az embereknek ne legyen bent a lakásába folyó víz, ez számomra elképzelhetetlen. És akkor azzal kezdtem, hogy azt mondtam, hogy mindenhova kössük vissza a vízórákat, és egy bizonyos kontingensig én fizettem az alapítványon keresztül a vizet, és ami többletfogyasztása van, azt fizesse ezek az emberek. És ez ott az első lépés, és ez egy ilyen jó érzés volt, hogy ott hirtelen 100 lakásba visszakötötték a vizet. És utána látva ezeket az embereket, hogy élnek akkor annak a telepnek a munkaképes korú embereknek az 50%-a nem dolgozott. És akkor azt mondtam, hogy építek oda egy közösségi házat, ahol tudnak fürdeni, tudnak mosni, szárítani, és különböző rendezvényeket lehet tartani. És akkor így ezt elindítottuk, és kiderült, hogy hihetetlen igény van rá, mert ezt csak 5 mosógépet tettünk be, és aztán 10-re volt szükség, és akkor nekem jó kapcsolatom van az ökonomikus szeretett szolgálattal, ők pedig különböző programokat ajánlottak, hogy milyen programokkal lehet feltölteni ezt a házat. És akkor abban is maradtunk, hogy a szakmai részét azt csinálják ők, a finanszírozási részét meg én vállalom. És ez egy sikerprogram lett.
Gondolom ez egy roma telep volt.
Igen.
Mikor lett neked fontos a roma inkluzió? Szerintem ez egy olyan ügy, ami azért valamennyire egy ilyen kockázatos, akár egy vagyonos embernek is, emellé odaállni, mert nem tudom, gyerekrák vagy kutya, az egy sokkal konszenzusosabb sztori.
Hát én nem tekintem ezt roma ügynek, én ezt mély szegénységben lévő emberek ügyének tekintem, és nem csak romák vannak benne azért, hanem egy 20%-ban azért más nemzetiség is van. benne. Tehát én azt gondolom, hogy nem élhetnek a mai világban ilyen körülmények között emberek. És ezt utána kiegészítettem egy másik programmal, egy ösztöndíj programmal, amire azt mondtam, hogy ezek a mély szegénységben élő gyerekek, hogy ne az legyen a cél, hogy éppen csak kijárják a 8 általánost, és akkor az utcára kerülnek, mert még dolgozni nem is lehet, hanem egy valamilyen szintű képzésbe vegyenek utána részt. Most teljesen mindegy, hogy milyen szakképzés, vagy akár gimnáziumi végzettség, de legyen egy lehetőség, ebbe szeretném őket motiválni. Most van 400 gyerekünk, akinek havonta fizetünk ösztöndíjat, és hozzáraknunk egy mentor programot, aminek az a célja, hogy ezeket a gyerekeket ösztönözze arra, hogy jobban tanuljanak, és sikeresebbek legyenek a felvételiknél.
És akkor ez kifejezetten nem egy ilyen tehetséggondozó program?
Tehetséggondozó programból sok van, és a tehetséges gyerekek azok mindenhonnan ki fognak mászni. Ezek azok az átlag gyerekek, akik eltűnnének a rendszerbe, de nem kell, hogy eltűnjenek a rendszerbe, mert nagyon jó szakemberek lehetnek belőlük, nagyon jó szakmunkások lehetnek belőlük, nem kell, hogy eltűnjenek. Tehát ezt a réteget célozza.
2016-tól tehát Waberer Györgynek nincs köze a nevével fémjelzett fuvarozó céghez. Ugyanakkor én azt gondolom, és ezt ő is megerősíti, hogyha egy ekkora cég viseli valakinek a nevét, akkor azt nem lehet nem figyelemmel követni. A Waberers pedig ebben az időszakban egyáltalán nem volt a legjobb bőrben. 2017-ben bár sikerült a tőzsdei bevezetés 5000 forint körüli részvényáron, de utána gyakorlatilag folyamatosan szakadt az árfolyam, jól tükrözve a folyamatosan érkező veszteséges negyedéveket. Ha a Covid miatt beomló 2020 második negyedévi 15 millió eurós mínuszt nem számoljuk, akkor is 11 millió eurós veszteség volt a rekord 2018 utolsó negyedévében. Waberer számára egyébként egyszer csak az odafigyelés olyan mélységű lett, hogy 2020 második fél évében vissza is szállt résztulajdonosként a Waberersbe, Jelinek Dániel ingatlan befektető Indotech nevű cégével párhuzamosan.
Hát ahogy mondtad, hogy ezt nem lehet nem odafigyelni. Tehát hogyha ez a folyamat ez még egy picit tovább tartott volna, és nem lettek volna azok a kormányzati intézkedések, amik ugye a leasing meg ilyen tartozásoknak az átütemezését lehetővé tette, akkor ezt a céget felszámolták volna. Ez az odafigyelésem ez olyan szinten volt, hogy folyamatosan rajta tartottam a szemem, és visszavásároltam ebben egy részt 3 évvel ezelőtt. Tehát, hogy mindig nem szerettem volna, hogy olyan helyzetbe kerüljön ez a cég, hogy mint amilyen helyzetben 28 évvel ezelőtt volt, hogy egy felszámolás közeli helyzetbe, és akkor beszálltam ebbe újra. Ehhez a óvodai sztori tartozik hozzá, hogy a gyereket viszem az óvodába, ahol a Jelinek Dániel is hozza a gyerekét az óvodába, és akkor amikor leadjuk a gyerekeket, akkor elkezdünk beszélgetni, és akkor így lesz belőle egy közös ajánlat. Most már azért nagyobb szakmai tapasztalatom volt nyilván, mint amikor legelőször vele vágtam, és most már nyilván az volt a cél, hogy az a fiatal menedzsment gárda, aki velem nőtt föl, azok közül úgy azokat hozzuk olyan helyzetbe, akik ezt tudják folytatni.
És milyen volt így visszamenni, így üdvözöltek, hogy akkor szia újra itt, vagy jó napot?
Nekem ez ebben nem nincsenek ilyen. Tehát én úgy mentem vissza, mintha el se jöttem volna.
És azt eleve így is tervezted, hogy ez egy ilyen néhány éves stabilizációs időszak lesz, mert hogy ugye 2022-ben ugye a BDPST ZRT, ugye Tibor István érdekeltségbe a tartozó cég, ugye előbb részesedést vásárol a Waberersben, majd pedig ugye 2023-ban, amire külön rátérnék majd erre az évre, de akkor meg ugye a teljes irányítást megszerzi.
Ahogy én ezt, ahogy először kiszálltam az Internationalből, akkor megváltozott körülöttem a világ, tehát amivel foglalkoztam 21 éven keresztül, azt gyakorlatilag úgy mondanám, hogy ilyen fanatikusan koncentráltam egy dologra, és azon kívül semmit nem láttam. Most ez megszűnt, és úgy tulajdonképpen egy lehetőség volt számomra, hogy úgy kitárult előttem a világ. Belemásztam egy ilyen szuper ingatlanfejlesztésbe, belemásztam egy egészségügynek az átalakításába, és számos ötletem van még a jövőt illetően. Tehát Tehát most már úgy gondolom, hogy mással is szívesen foglalkozok, új dolgokkal is nagyon szívesen foglalkozok. Az a cél, ami miatt egyébként ez engem motivált, hogy újra nyereséges legyen, újra hatékony legyen, ezt a célt elértük. Tehát tulajdonképpen, de ez nem azt jelenti, hogy tehát én szakmai tanácsadóként ebben a cégben azt gondolom, hogy sokáig fogok még szerepelni.
És arról van valamilyen megállapodásotok, hogy meddig maradhat Waberer a cég neve?
Most már az az én érzésem, hogy ez a cég még egyszer már nem fog olyan helyzetbe kerülni, mint amilyen nehéz helyzetbe került akkor, amikor eladtam. Tehát én most már ehhez hozzájárultam, hogy használja a cég bármeddig a nevemet. De bízom benne, hogy csak egy sikertörténetről fogunk ebben a kontextusban is beszélni.
A 2023-as év nem csak amiatt tűnik fontosnak Waberer György életében, mert újfent kiszállt tulajdonosként a Waberersből, hanem mert leköszönt a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztosi pozíciójából, melyet 2020 óta töltött be. Ennek oka, hogy benne akart maradni a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány kuratóriumában, ez a két tisztség pedig az EU és a magyar kormány vitája miatt összeférhetetlenné vált egymással. Ezen felül pedig szintén idén bekerült a MÁV Lázár János építési és közlekedési miniszter által újra szervezett igazgatóságába is.
Hát úgy hívtak föl, de úgy kezdődött az interjú, ugye, hogy milyen tanulmányokat végeztem, és mondtam, hogy vasútüzem szervezői. Ez csak egy véletlen, hogy így visszakerültem ebbe a dologba. Van egy olyan koncepció a miniszter úr részéről, hogy olyan igazgatósági tagokat válasszon, akik az üzleti életből jöttek. Nem mávosok, nem politikusok, hanem üzletemberek. És egyébként mit lehetne csinálni ezzel a MÁV-val, ahol egyébként még mindig 50-en mennek a vonatok nagyon sok helyen, és millió lassú jel van. És hogyha Budapestről Bécsbe TGV-vel lehetne menni 360-nal, ha ezt el lehet érni, akkor érdemes nekem is igazgatósági tagnak lenni. De ha nem a 360-at fogjuk elérni, de hogy egy másfél óra el lehessen jutni, akkor és hozzá tudunk ahhoz járulni, hogy ez a pénzpazarló és párhuzamosan működő volán mávos sztorikat tudjuk optimalizálni, akkor mindenki jobban fog járni.
Kicsit megbeszéljünk a jövőről. Ugye azt mondtad, hogy számos ötleted van még más tevékenységekre. Milyen területeken, mire számíthatunk még tőled?
Gyakran szoktam mondani, hogy megkérdezzük, hogy ugye az ember meddig, hogy itt az egészségügyel kapcsolatban is, ugye, hogy meg ahogy említettem, hogy a magyarok milyen rövid ideig élnek, így viccesen szoktam mondani, hogy 120 évig szeretnék élni. Tehát, hogyha ezt a 120 év a cél, akkor még nagyon sok mindennel fogok tudni foglalkozni. Tehát azért most látod, hogy foglalkozom ezzel a fejlesztéssel, foglalkozom az egyetemmel, foglalkozok a Medical Centerrel, ezen kívül van egy pár érdekeltségem ugye cégekben, de ahogy mondtam, az egészségügyet érzem a legfontosabbnak. Tehát ott azt gondolom, hogy ez a jövő, akár a mesterséges intelligenciát nézem, vagy a különböző diagnosztikai eszközöket nézem, ebbe ilyen egy exponenciális növekedés is lehetőséget látok. Tehát ha csak mondok egy példát, hogy néha küldenek egy SMS-t, hogy vigyem be az autómat a szervízbe, mert mit tudom én, ezt kell rajta megcsinálni, vagy azt nem. Hát én el szeretném érni, hogy én foglalkozzak azzal, hogy az embereknek küldjek egy üzenetet, hogy te most miért gyere be, és mit szeretnénk megnézni rajtad. Ha idáig eljutunk, akkor az már egy óriási lépés lesz. De abba is hinnék, hogy most, ha 50 ezer ember megy át tavaly a rendszerünkön, akkor 500 ezer ember is átmehetne a mi rendszerünkön, mert itt is egy olyan szisztémát kell tudni kidolgozni, ami mint egy franchise rendszer, amik standardek is biztosítottak, és attól függetlenül akkor már nincsenek határok ebbe. És nagyon-nagyon jó lenne az, hogy a biztosító társaságokkal együttműködve ezt mindenki számára elérhetővé tegyük a magánegészségügyet. És akkor tényleg ki fog alakulni egy igazi verseny az állami és a magánegészségügy között.
így a teljes eddigi karrieredre visszatekintve, ugye ezt te is elmondtad, hogy kétszer is kerültél olyan helyzetbe, hogy gyakorlatilag mindent be kellett tolni. Először, hogy gyakorlatilag megalapozhasd ennek az elindulását, másodszor pedig az, hogy ez egybe maradjon ugye a 2008-as válságnál. Szerinted az ilyen helyzetekben mi az a tulajdonságod, vagy mik azok az ilyen kulcskészségek, amik nagyon fontosak, hogy sikeresen lehessen ilyeneket átvészelni?
Hát azt szokták mondani, hogy a kockázatvállaló képességem az átlagon felüli, de azért hozzá szoktam tenni, hogy azért én ezeket nagyon sokféle szempontból azért megvizsgálom. Tehát nem úgy döntök azért dolgokban, hogy azonnal döntök, hanem ezeknek az alternatíváit megnézem. Tehát ez a minden kockáztatunk, minden fel van téve egy lapra, ezek azért mögött nagyon sok megfontolás van.
Ez volt az első Yard, a Pénzcentrum podcast sorozatának Váberer Györgyről szóló epizódja. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel az első Yard podcast csatornájára bárhol, ahol amúgy is podcasteket hallgatsz. Most egy időre elköszönünk, a sorozat nyári szünetre megy, új adással ősszel jelentkezünk. Addig is ajánljuk, hogy hallgasd a Portfolio csoporthoz tartozó többi podcastet, például a Magyar Letelepedési Kötvényprogrammal Magyarországra érkezett kínai családok történetét bemutató Telepesek című sorozatot, amit a Telepesek című csatornán találsz. Napi hírelemző műsorunk a Portfolio Checklist nevű csatornán érhető el, a Portfolio heti podcastje és Alapvetés című agrár- és élelmiszeripari műsorunk pedig a Simplán Portfolio névre hallgató podcast csatornán. Az adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a Pénzcentrum vezetőszerkesztője Nagy Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. A következő műsorig mindenkinek minden jót kívánunk, sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő Agrofuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.